14. előmeneteli jelentés. Június 15. Szökésünk híre tegnap jutott el az újságokhoz, és a bulvárlapoknak nagy napjuk volt. A Daily Press második oldalán megjelent egy régi fényképem és egy fehér egeret ábrázoló rajz. A főcím így szólt: Idióta lángész és fehér egér ámokfutása. A tudósítás szerint Nimur és Strauss azt állítja, hogy én iszonyú feszültség alatt voltam, és nem kétséges, hogy hamarosan visszatérek. $500 jutalmat ajánlottak föl Algernonért, nem sejtve, hogy együtt vagyunk. Mikor az ötödik oldalra lapoztam a történet folytatásához, nagy elképedésemre anyám és húgom fényképét találtam ott. Valamelyik riporter nyilvánvalóan utána járt a dolgoknak. Idióta lángész hollétéről húgának sejtelme sincs. A Daily Press külön tudósítása. Brooklyn, New York, június 14. Miss Norma Gordon, aki édesanyjával, Rose Gordonnal, Brooklyn, New York, Mark Street 4136 alatt lakik, tagadja, hogy tudomása lenne bátyja hollétéről. Miss Gordon kijelentette, nem láttuk és nem is hallottunk róla több mint 17 éve. Miss Gordon azt mondja, hogy halottnak hitte a bátyját egészen idén márciusig, amikor a Beekman főiskola pszichológiai osztályának vezetője az engedélyét kérte, hogy Charlie-t egy kísérletben fölhasználhassák. Anyám úgy mondta nekem, hogy Charlie-t beadták a Warrenbe, mondta Miss Gordon, és ott néhány évvel később meghalt. Sejtelmem sem volt róla, hogy életben van. Miss Gordon kéri, hogy ha valaki tud bátyja hollétéről, közölje a családdal a fenti címen. Az apa, Matthew Gordon, aki nem él együtt a feleségével és lányával, jelenleg Bronxban borbély üzletet tart fenn. Egy darabig bámultam az újságcikket, aztán visszalapoztam és megint a fényképet néztem. Hogyan tudnám leírni őket? Nem mondhatom, hogy emlékszem Róza arcára. Habár ez a nem régi felvétel éles, én mégis a gyermekkorom fátyolán átlátom őt. Ismertem, és mégsem ismerem fel. Ha elmegyünk egymás mellett az utcán, nem ismerem fel. De most, hogy tudom, az anyámat látom. Már megkülönböztetem a homályos részleteket. Igen. Keskeny arc, elrajzolt vonások, hegyes orr és áll. És szinte hallom a fecsegését és madár sipítozását. Haja szigorú konyhban, sötét szeme belém szúr. Szeretném, ha a karjába venne, azt mondaná, hogy jó fiú vagyok, de ugyanakkor szeretnék elhúzódni, hogy kikerüljem a pofont. Az arcképétől is megremegek. És Norma. Neki is keskeny az arca. Vonásai nem olyan élesek, csinos, de nagyon hasonlít anyámhoz. Vállára hulló haja lágyabbá teszi arcát. A nappali szoba díványán ülnek. Rose arca idézte föl a félelmetes emlékeket. Két szemét jelentett nekem, és sohasem tudtam előre, melyik lesz. Másoknak talán elárulta egy kézmozdulata, felhúzott szemöldöke, homlok ráncolása. Húgom fölismerte a vihar előjeleit, és mindig elérhető távolságon kívül maradt, valahányszor anyám dühe fellobbant. De engem mindig váratlanul ért. Megnyugtató szavakért mentem hozzá, és ő haragját zúdította rám. Máskor viszont gyengétséget kaptam tőle. Ölelése akár a meleg fürdő. Hajamat, homlokomat simogatja a keze, és gyermekkorom templomára vési-e szavakat. Olyan, mint a többi gyerek. Jó fiú. Az áttűnő fényképen keresztül a múltba nézve látom magamat és apámat, amint a bölcső fölé hajolunk. Fogja a kezemet és azt mondja. Itt van. Nem szabad hozzányúlnod, mert nagyon kicsi. De ha megnő, akkor lesz egy húgocskád, akivel játszhatsz. Látom anyámat a hatalmas ágyban. Sápadt, tészta színű karja ernyetten hever az orchidea mintás paplanon, aggódva emeli föl a fejét. Ügyelj a fiúra, Matt! Ez akkor volt, amikor még nem változott meg irányomban, és most már tisztán látom, hogy azért nem, mert még nem tudhatta, hogy Norma olyan lesz-e, mint én, vagy nem. Csak később, amikor már biztosan tudta, hogy imája meghallgatást nyert, és Norma az átlagos intelligenciának minden jelét kimutatta, csak akkor kezdett anyám hangja megváltozni. Nem csak a hangja, az érintése, a pillantása, puszta jelenléte, minden megváltozott. Úgy tűnt, mintha a mágnes sarkai visszájukra fordultak volna, ahol azelőtt vonzottak, most taszítottak. Most már látom, hogy Norma kertünk virága volt, és én csupán gyomként tenyészhettem ott, ahol senki sem látott, homályos zugokban és sötét helyeken. Ahogy néztem az arcát az újságban, hirtelen gyűlölet fogott el. Jobb lett volna, ha nem törődik az orvosokkal, tanítókkal és másokkal, akik annyira siettek meggyőzni arról, hogy idióta vagyok, és elfordították őt tőlem. Így éppen akkor kaptam tőle kevesebb szeretetet, amikor sokkal többre lett volna szükségem. Mi haszna lenne most találkozni vele? Mit mondhatna el rólam? És mégis kíváncsi vagyok. Hogyan reagálna? Találkozzam vele, és nyomozzak a múltban, hogy megtudjam, mi voltam. Vagy felejtsem el. Érdemes megismerni a múltat. Miért olyan fontos számomra, hogy azt mondjam neki? Mama, nézzen rám! Már nem vagyok csökkent értelmű többé. Normális vagyok. Több a normálisnál. Lángész vagyok. Bár igyekszem őt gondolataimból kizárni, a múlt emlékei visszaszivárognak, hogy megfertőzzék a jelent. Egy másik emlék, amikor sokkal idősebb voltam. Veszekedés. Charlie fekszik az ágyban, állig betakarózva. A szoba sötét, csak egy keskeny, sárga fénycsík hatol a nyitott ajtón át a sötétségbe, hogy összekösse a két világot. Beszédet hall. Nem érti, de érzi. Mert a hangjuk érdessége azt jelenti, hogy róla beszélnek. Ezt a hangot mindig homlokráncolással hozza kapcsolatba. Már majdnem aludt, amikor a fénysugáron át a halk hangok hangos vitatkozássá erősödtek. Az anyja hangja éles, fenyegető, mint aki megszokta, hogy hisztériával szerezzen érvényt akaratának. El kell őt küldeni. Nem akarom, hogy tovább is itt legyen a háznál a kislánnyal együtt. Hívd fel dr. Portmant, és mondd meg neki, hogy el akarjuk küldeni Charlie-t a Warren állami otthonba. Apám hangja szilárd, megnyugtató. Magad is tudod, hogy Charlie nem bántja a kislányt. Neki meg ebben a korban egészen mindegy. Honnan tudjuk? Hát, ha rossz hatással van rá, hogy egy lakásban együtt nő fel egy ilyennel, mint Charlie. Dr. Portman mondta,
nem érdekel, amit ő mondta. Gondolj csak meg, milyen lesz majd neki, ha ilyen bátyja van. Tévedés volt, amikor éveken át el akartam hitetni magammal, hogy olyan lesz, mint a többi gyerek. Most már tudom, neki is jobb lesz, ha betesszük az otthonba.
Most, hogy megvan a másik, fejedbe vetted, hogy ő már nem kell neked.
Azt hiszed, ez olyan könnyű? Miért nehezíted meg még jobban? Éveken át mindenki azt mondta, be kellene tenni a Warrenbe. Hát igen, igazuk volt. Adjuk csak be. Talán jót tesz majd neki, ha a maga félékkel lesz együtt. Már azt sem tudom, mi a helyes, mi a helytelen, csak annyit tudok, hogy nem fogom feláldozni a lányomat az ő kedvéért.
És bár Charlie nem érti, mi játszódik le közöttük, megrémül és bebújik a takaró alá, nyitott szeme igyekszik áthatolni a sötétségen, amely körülveszi. Amint most látom, nem is igazán rémült. Csak éppen elhúzódik, ahogy a madár vagy a mókus hátrál az etető nyers mozdulatai elől, akaratlanul, ösztönösen. A fény azon a nyitott ajtón keresztül élénk vízióban hatol be ismét hozzám. Ahogy Charlie-t látom, amint összekuporodik a takaró alatt, szeretném megvigasztalni. Megmagyarázni neki, hogy nem csinált semmi rosszat, de nem tudja visszaváltoztatni az anyja viselkedését olyanra, amilyen a húga megérkezése előtt volt. Charlie ott az ágyban nem értette azt, amit a szülei beszéltek. De most fáj. Ha visszatudnék nyúlni a múltba, felnyitnám anyám szemét, hogy lássa, mennyi fájdalmat okozott nekem. Nincs még itt az ideje, hogy elmenjek hozzá. Addig nem, amíg nem tudom tisztázni magamban a dolgot. Szerencsére óvatosságból kivettem a bankból megtakarított pénzemet nyomban, amikor megérkeztem New Yorkba. 886 dollár nem tart sokáig, de ad egy kis időt arra, hogy tájékozódjam. A Camden Hotelban szálltam meg, a 40. utcában, egy saroknyira a Times Square-től.
New York. Mennyit olvastam róla? Bábel, a nagy kohó, a Hudson menti Bagdad, a fény és a szín városa. Hihetetlen, hogy egész életemben néhány föld alatti megállóval odébb éltem és dolgoztam, és csupán egyszer voltam a Times Square-en, Alice-szel.
Nehéz megállni, hogy ne hívjam fel. Több ízben elkezdtem, de megfékeztem magam. Távol kell tartanom magam tőle. Annyi kusza gondolatot kell rögzítenem. Azt mondom magamnak, hogy amíg szalagra veszem az előmeneteli jelentéseimet, addig semmi sem vész el, a jelentés teljes lesz. Hadd maradjanak a sötétben egy darabig. Magam is sötétben voltam, több mint 30 éven át. De most fáradt vagyok. Tegnap a gépen nem tudtam aludni, és most nem bírom nyitva tartani a szememet. Holnap majd folytatom. Június 16. Fölhívtam Alice-t, de letettem a kagylót, mielőtt megszólalt volna. Ma találtam egy bútorozott lakást. Havi 95 dollár ugyan több, mint amennyit szántam rá, de a 43. utca és a 10. Avenue sarkán van, és 10 perc alatt eljuthatok a könyvtárba, hogy folytassam az olvasást és tanulást. A lakás a 3. emeleten van, 4 szoba, és van benne egy bérelt zongora is. A háziasszony azt mondja, hogy a kölcsönző vállalat hamarosan elviteti, de addig talán megtanulok rajta játszani. Algernon kellemes lakótárs. Étkezés idején elfoglalja helyét a kis összehajtható asztalnál. Szereti a sós perecet. És ma egy korty sört ivott, mialatt a baseball mérkőzést néztük a tévén. Azt hiszem, a Yankee csapatnak szurkol. Kiviszem a bútorok nagy részét a másik hálószobába, és átengedem a szobát Algernonnak. Úgy tervezem, hogy építek neki egy háromdimenziós útvesztőt hulladék plasztikból, amit olcsón kaphatok a belvárosban. Van néhány bonyolult útvesztő variációm, szeretném, ha megtanulná ezeket is, hogy jó formában maradjon. De majd meglátom, nem találhatnék-e valami más motivációt neki a táplálékon kívül. Bizonyára van másféle serkentő is, amely arra ösztönzi, hogy megoldja a feladatokat. A magány lehetőséget ad az olvasásra és gondolkozásra, és most, amikor az emlékek ismét feltünedeznek, arra is, hogy felderítsem a múltamat, és megtudjam, ki és mi vagyok valójában. Ha valami nem sikerül, legalább ez megmarad nekem. Június 19. Megismerkedtem Faye Lilmannel, a szemközti lakóval. Amikor élelmiszerrel megrakodva hazatértem, észrevettem, hogy kizártam magam, de eszembe jutott, hogy a homlokzati tűzlépcső összeköti a nappali szobám ablakát a hallból pontosan szemközt nyíló lakással. A rádió vadul harsogott, kopogtam tehát, előbb halkan, aztán hangosabban.
Búj be! Nyitva van!
Benyomtam az ajtót, és megdermedtem, mert a karcsú, szőkenő, aki egy állvány előtt állt és festett, egy szál rózsaszín melltartóban és bugyiban volt.
Bocsánat,
kapkodtam levegő után, és újra becsuktam az ajtót. Kívülről kiáltottam.
A szomszédja vagyok, a szemközti lakásból. Kizártam magam, és szerettem volna a tűzlépcsőt használni, hogy átjuthassak az ablakomhoz.
Az ajtó kitárult, és a nő ott állt előttem alsó ruhában, csípőre tett kezeiben egy-egy ecsettel.
Nem hallotta, hogy azt mondtam, jöjjön be?
Intett, hogy lépjek be a lakásba, és félrelökött egy limlommal teli ládát.
Lépje csak át azt a halomkacatot!
Azt gondoltam, hogy elfelejtette, vagy nem is eszmélt rá, hogy nincs felöltözve, és azt sem tudtam, merre nézzek. Tekintetemet kitartóan elfordítottam, a falakra néztem, a mennyezetre, mindenfelé csak ő rá nem. A lakásban teljes volt a felfordulás. Tucatszám álltak mindenfelé a kis összehajtható uzsonna asztalkák, tele össze-vissza nyomkodott festék tubusokkal, legtöbbje kérgesre száradt, mint megannyi összeaszott kígyó, de néhány még élt és festék szalagot eresztett magából. Tubusok, ecsetek, kannák, rongyok, keretlécek és vásznak hevertek szalaszét. A lakásban sűrű festék, olaj és terpentin szag terjengett, elvegyülve az áporodott sör átható illatával. Három kárpitozott széken és egy ütött-kopott zöld kanapén halmokban a ruhák, a padlón cipők, harisnyák és fehér neműk hevertek, mintha a hölgynek az volna a szokása, hogy járás közben vetkőzik és széthaigálja a ruháit, ahol éri. Finom porréteg borított mindent.
Szóval maga, Mr. Gordon!
Kérdezte, miközben szemügyre vett.
Amióta csak ide költözött, iszonyú kíváncsi vagyok magára. Üljön le!
Felnyalábolt az egyik székről egy halom ruhát, és a zsúfolt kanapéra hajította.
Hát végül rászánta magát, hogy meglátogatja a szomszédait. Mit iszik?
Maga festő? Motyogtam, hogy mondjak valamit.
Gyámoltalanul éreztem magam, arra gondoltam, hogy bármely pillanatban ráeszmélhet, hogy nincs felöltözve, és sikítva berohan a hálószobába. Továbbra is igyekeztem mindenfelé nézni, csak ő rá nem. Világos vagy barna sört? Éppen most nincs más itthon, legfőjebb tearum. Ugye nem akar tearumot?
Nem maradhatok, mondtam összeszedve magamat, és tekintetemet az állán lévő anyajegyre szegeztem. Kizártam magam a lakásból, át akartam menni a tűzátjárón, ami összeköti az ablakainkat.
Bármikor, mondta nyájasan. Ettől a rohadt patentzártól becsavarodik az ember. Az első héten, amikor ide költöztem, háromszor is kizártam magamat, és egyszer egy fél óra hosszat kinn ácsorogtam a halban, anyaszült mesztelenül. Kiléptem, hogy bevegyem a tejet, és az a nyavajás ajtó becsapódott mögöttem. Kiszakítottam azt a dögzárat, és azóta sincs zár az ajtómon.
Úgy látszik, elcsodálkozhattam, mert nevetett.
Hát látja, mit csinálnak ezek a nyavajár zárak? Kizárják az embert, de védelmet nem nagyon nyújtanak, nem igaz? 15-ször törtek be tavaly ebben az épületben, és csupa olyan lakásba, amelyik be volt zárva. Ide még soha senki nem jött be, pedig az ajtó mindig nyitva van. Egyébként pehjük lett volna, ha itt valami értékeset akarnak találni.
Amikor megint sörrel kínált, elfogadtam. Míg kiment érte a konyhába, ismét körülnéztem a szobában. Eddig észre se vettem, hogy a mögöttem levő fal egy részét szabaddá tették, a bútorokat összetolták, úgy, hogy ez a hátsó fal, a vakolatot leverték a mesztelen téglákig, kiállítási teremnek szolgált. Festményeket aggattak rá, föl a mennyezetig, a többi kép meg a padlón állt egymásnak támasztva. Sok volt az önarckép, közöttük két akt is. Az állványon levő festmény, amelyen dolgozott, amikor beléptem, saját mesztelen mellképe volt, vállára omló hosszú hajjal, nem úgy, ahogy most hordta, koszorúba feltűzött szőkefonatokban, melynek egy vastag, hosszú fürtje előre dobva a mellei között nyugodott. Keblét hegyesnek és feszesnek, a bimbókat valószínűtlenül málna cukor vörösnek festette. Amikor hallottam, hogy jön vissza a sörrel, gyorsan elpenderültem az állványtól, megbotlottam néhány könyvben, és úgy tettem, mintha a falon lógó kis őszi tájkép érdekelne. Megkönnyebbülten láttam, hogy belebújt egy vékony, rongyos házi köpenybe, bár az minden kényes helyen lyukas volt, és végre egyenesen ránézhettem. Nem volt határozottan szép, de kék szeme és szemtelen fitos orra macskaszerű jelleget kölcsönzött neki, ami ellentétben állt erőteljes atléta mozdulataival. 35 éves lehetett, karcsú és arányos. Letette a sört a padlóra, lekuporodott a kanapé elé, és intett, hogy kövessem én is a példáját.
Kényelmesebb a padlón, mint a széken, igaz?
Mondta, és konzervdobozból kortyolta a sört.
Mondtam, hogy ezen még nem gondolkoztam, mire nevetett és kijelentette, hogy becsületes képen van. Olyan hangulatban volt, hogy szívesen beszélt magáról.
Kerüli Greenwich Village-et, mondta, mert ott festés helyett minden idejét kocsmákban és eszpresszókban töltené.
Jobb itt fönt, Távol a szélhámosoktól és dilettánsoktól, itt azt csinálok, amit akarok, és senki sem tesz gúnyos megjegyzéseket. Ugye maga nem szokott gúnyolódni? Vállat vontam, és igyekeztem nem észrevenni, hogy vastagon poros a kezem és a nadrágom. Azt hiszem, mindnyájan gúnyolunk valamit. Maga például a szélhámosokat és a dilettánsokat gúnyolja. Nem sokára azt mondtam, hogy most már jobb lesz, ha hazamegyek. Félretolt egy halom könyvet az ablakból, én meg átmásztam az újságokon és az üres sörös üvegekkel teli zacskókon. Valamelyik nap majd visszaváltom ezeket, sóhajtotta. Fölmásztam az ablakpárkányra, aztán ki a tűzátjáróra. Amikor kinyitottam az ablakomat, visszamentem a csomagjaimért, de mielőtt köszönetet és búcsút mondhattam volna, ő is elindult utánam az átjárón. Hadd nézzem meg a lakását. Még soha se voltam ott. Mielőtt maga beköltözött a két kis öreg Wagner nővér, még csak a köszönésemet se fogadta. Bemászott mögöttem az ablakon, és leült a párkányra. Jöjjön be, szóltam, és letettem az élelmiszereket az asztalra. Söröm nincs, de egy csésze kávéval megkínálhatom. De ő túlnézett rajtam, hitetlenkedéstől tágra nyílt szemmel. Te jó Isten! Még sose láttam ilyen rendes lakást. Az ember nem is álmodná, hogy egy egyedülálló férfi ilyen rendben tudja tartani a lakását. Nem voltam mindig ilyen, mentegetőztem. Csak amióta beköltöztem ide. Rend volt, amikor beköltöztem, és az a kényszer képzetem, hogy így kell tartanom. Már zavar, ha valami nincs a helyén. Leszállt az ablakpárkányról, és fölfedező útra indult a lakásban. Hé! Szólalt meg hirtelen. Szeret táncolni? Tudja... Fölemelte a karját, és egy bonyolult tánclépést csinált, miközben valami dél-amerikai dallamot dúdolt. Ha kiderül, hogy tud, meghalok a gyönyörűségtől. Csak foxtrottot, mondtam, és azt se nagyon jól, vállat vont. Megőrülök a táncért, de egy szál ismerősöm vagy jó barátom sincs, aki tisztességesen táncol. Néha kirittyentem magam, és bemegyek a belvárosba, a Csillagpor táncterembe. A legtöbb ott ténfergő pacák gyenge, de táncolni azt tudnak. Sóhajtott, amint körülnézett. Megmondjam, hogy mit nem szeretek az ilyen istentelenül rendes lakásokban. Mint művészt, engem a vonalak tesznek tönkre. A sok egyenes vonal a falakon, a padlón, sarkokban, amik mind koporsó formas skatuját alkotnak. Az egyetlen mód, hogy megszabaduljak a skatujáktól, ha iszom egy kicsit. Akkor a vonalak mind hullámzanak és kígyóznak, és az egész világ sokkal kedvemre valóbb lesz. Ha minden ilyen szép egyenesen sorakozik, kikészül tőle a gyomrom. Bláh! Ha itt laknék, egyfolytában innom kellene. Hirtelen megfordult, és az arcomba nézett. Mondja, adhatna egy ötöst 20-áig? Akkor jön meg a tartásdíjam. Általában nem szoktam kifogyni, de a múlt héten volt egy kis zűröm. Mielőtt válaszolhattam volna, fölsikított, és a sarokban álló zongorához futott. Én is zongoráztam! Hallottam magát kalimpálni egy párszor, és mondtam is magamnak, tud ez a pacák. Ezért is akartam magával megismerkedni. Iszonyú régen nem játszottam. Pötyögtetett a zongorán, én pedig indultam a konyhába kávét főzni. Bármikor szívesen látom, ha gyakorolni akar, mondtam. Nem tudom, miért lettem egyszerre olyan könnyed, de volt ebben a nőben valami, ami teljes önzetlenséget követelt. Azért a lakásajtót nem hagyom nyitva, de az ablak nincs becsukva. És ha nem vagyok itthon, csak másszon be a tűzátjárón. Tehetek tejszínt és cukrot a kávéjába? Nem felelt. Benéztem a nappaliba, nem volt ott. És amikor az ablak felé indultam, a hangját Algernon szobájából hallottam meg.
Hé, mi ez?
Vizsgálgatta a háromdimenziós plasztik útvesztőt, amelyet én építettem. Tanulmányozta, aztán megint sikított.
Modern szobor! Csupa skatuja és egyenes vonal!
Ez egy különleges útvesztő, magyaráztam. Összetett oktatási eszköz Algernon számára.
De ő izgatottan járta körbe a dobozt.
Meg fognak őrülni érte a Modern Művészet Múzeumában.
Ez nem szobor, erősködtem. Kinyitottam Algernon lakóketrecének ajtaját, amely egyenesen az útvesztőbe vezetett, és beengedtem Algernont az útvesztő nyílásába.
Te jó Isten! Suttogta. Szobor élő elemmel. Charlie, ez a legnagyobb ötlet!
Magyarázkodni próbáltam, de ő kitartott amellett, hogy az élő elem új korszakot nyit a szobrászat történetében. Csak amikor megláttam a nevetést a szemében, akkor jöttem rá, hogy ugrott.
Önmagát megújító művészet lehet, folytatta. Teremtő élmény a művészet barátainak. Szerezzen még egy egeret, és mikor kölykeik lesznek, egyet mindig megtart, hogy újra előállíthassa az élő elemet. A maga műalkotása halhatatlan lesz, és az előkelő társaság úgy veszi majd, mint a cukrot. Mindenki erről fog beszélni. Hogyan nevezné el?
Rendben van, sóhajtottam. Megadom magam.
Ugyan?
Csattant föl a plasztik kupolát ütögetve, amelyben Algernon megtalálta a céldobozba vezető utat.
Megadom magam!
Ez túlságosan sablonos. Mit szólna ehhez? Az élet csak skatuja.
Maga bolond, mondtam. Hát persze!
Megperdült és bókolt.
Kíváncsi voltam, mikor veszi észre.
Körülbelül ekkor futott ki a kávé. Amikor a kávé felét megittuk, látogatóm kapkodva közölte, hogy rohannia kell, mert már egy fél órával ezelőtt találkoznia kellett volna valakivel, akivel egy kiállításon ismerkedett meg. Pénzt óhajtott, szóltam. Tárcámba nyúlt, és kivette egy $5 bankjegyet.
Csak a jövő hétig,
mondta,
amíg a csekk megjön. Köszi szépen!
Zsebre gyűrte a pénzt, csókot dobott Algernonnak, s mielőtt egy szót szólhattam volna, már kint is volt a tűzátjárón, és eltűnt a szemem elől. Ott álltam, és bambán bámultam utána.
Átkozottul vonzó. Csupa élet, csupa izgalom.
A hangja, a tekintete. Mind csupa kihívás.
És itt lakik szemben. Egy karnyújtásnyira.